Tisztelte, köszöntök minden kedves résztvevőt. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, hogy az olyan meg egy kis tisztelte köszöntjük. Van elég szép? Itt előtt lesz egy nyugodtan leülni, itt bőven van még hely. Jó, akkor még egyszer nekik utat. Tisztelettel köszöntök mindenkit, engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Bencsics Attilának hívnak, a Vas megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának vagyok az osztályvezetője. Én fogom a mai közmeghallgatást levezényelni, amelynek a tárgya a Vasi Hógranzó Kft. Által tervezett hógranzó üzemnek a megvalósításával, a összefüggésében készített környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és egységes környezethasználati vizsgálati dokumentáció, majd ezt megvilágítjuk, ennek az összevont eljárása, amely eljárásban közmeghallgatás tartása kötelező, tehát ebből a célból vagyunk ma itt. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat, egyúttal köszönöm a helybiztosítást, az önkormányzati hivatal képviseletében jelenlévő és a beruházó képviseletében Gyengehán ügyvezető urat, illetve a szakértői dokumentáció készítő Simon Péter urat. Elsőként engedjék meg, hogy bemutassam a Vas megyei Kormányhivatal részéről megjelent kollégákat. Közvetlenül mellettem, aki az eljárás és részeket le fogja vezetni ma a dr. Szent Iványi Beatrix jogi ügyintézőt és koordinátort, Törkenci Arnold urat, a környezetvédelmi engedélyezéssel foglalkozó kollégámat, hátul ott, aki az aláírásokkal foglalkozik jelen pillanatban, Szalai Péter urat, aki szintén a környezetvédelmi és természetvédelmi osztályon szakügyintéző, és Rédecsini Sevzita hölgyet, aki a Vas megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatalának a népegészségügyi osztályának a képviseletében van ma itt jelen. Röviden néhány ilyen eljárási kérdést szeretnék elsőként ismertetni. Az első is legfontosabb, hogy a mai közmeghallgatásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljes egészében hangfelvételt fogunk rögzíteni, úgyhogy ennek tudomásával, tudomású vételével kell, hogy részt vegyen majd mindenki. Előzetesen annyit szeretnék még elmondani, hogy amennyiben majd a napirendi pontoknál odaérünk, hogy a kérdések és észrevételek feltétel lesz, akkor egy kollégám a diktafonnal körbe fog menni, és arra kérek majd mindenkit, hogy a felszólás előtt a nevét, azt, hogy lakossági jelentkező, vagy hogyha valami szervezetet képvisel, akkor a szervezet képviseletében szólal fel, akkor azt legyen szíves elmondani, és akkor a diktafonba kellene beszélni, hogy a hanganyag az teljes mértékben rögzítésre kerüljön. Ezt a hanganyagot, illetve a készül jegyzőkönyv, ezt közé fogjuk tenni, tehát ez a hatóságnak a honlapján majd megtekintető, visszahallgatható lesz. Kolléganőm azzal kezdte, hogy egy jelenléti ívvel körbe ment. Én azt gondolom, hogy mindenki aláírta már a jelenléti ívet. Ha valaki nem írta alá, azt kérem, hogy majd tegye meg, illetve jelezze, hogyha nem írta alá. Úgy látom, hogy ilyen jelentkező nincsen, úgyhogy köszönöm szépen. Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy kép- és hangfelvételek kizárólag saját célra készíthetőek, hogyha valakinek ilyen szándéka van. Azok nem hasznosíthatóak, csak és kizárólag a hatóság előzős írásbeli engedélyét követően. Közösségi oldalon, sajtóban, nyilvánosságban nem hozható. Felvételen szereplők személyiség jogait nem sérthetik. Ezek ilyen technikai részletek. A hatóság kifejezetten kizárja a felelősséget arra az esetre, ha a részvevők az előzőekben írtakat megszegik. Fényképek felvételek készítésével és kezelésével összefüggésben a személyhez fűződő, illetve személyes adatokat védő jogszabályi rendelkezések betartása a fénykép felvétel készítőjének, illetve a kezelőjének a felelőssége. Jó, ezt kötelességem volt elmondani, nem gondolom, hogy ebből problémának lenne. Még technikai részletek, a részvevők jogai és kötelességei vonatkozásában ezt kell, hogy ismertessem. Minden közmeghallgatású részvevő személynek joga van az üggyel kapcsolatos észrevételeinek, az egy véleményének a kinyilvánítására, amelyet ugye rögzíteni fogunk a hangfelvételen. Köteles azonban minden résztvevő a közmeghallgatás rendjét tiszteletben tartani. Tájékoztatok minden jelenlévőt, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, a tárgyalás vezetője rendre utasíthatja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja tovább, eljárási bírságra sújthatja. Nem gondolom, hogy ilyen lesz. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy a normális emberi kommunikációnak megfelelően folytassuk le a mai diskurzust. Még egy fontos dolog, ugye nincsen veszélyhelyzet, közegészségügyi veszélyhelyzet, de járványügyi készültség van. Tehát hoztunk magunkkal maszkokat, ha valaki igényli, szívesen adunk, ez a lehetőség rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogyha nem probléma, akkor a kötelező maszkhasználatot a mai rendezvényen esetleg anyagolhatjuk, de ha valaki szeretné, akkor kérem, hogy jelezze és tudunk biztosítani maszkot. Jó, van valaki, akinek ilyen irányú igénye van? Jó, köszönöm szépen. Bárki menet közben meggondolja magát, kérem, hogy jelezze. Jó. És akkor a napirendről. Három napirendi pontot gondoltunk a mai közmeghallgatásra. Elsőként a közmeghallgatást megelőző hatósági eljárásról lenne egy rövid ismertető, illetve magáról erről az eljárásról, aminek a keretében itt vagyunk, ami már egy végigmondva az elején is elég hosszadalmas volt, ezt próbáljam az a kollégámi megvilágítani önöknek, hogy többé-kevésbé érthető legyen. Ez lenne az első napirendi pont. A kettes napirendi pont lenne a kérelmező ügyfél és a szakértőnek a prezentációja az elkészített dokumentációkról, a körzeti hatásokról, illetve a tervezett tevékenységről. És aztán a harmadik napirendi pont lenne a kérdések, észrevételek felvetése, illetve az ezekre történő válaszolás. Jó, nagyjából ennyi lenne. Van-e ezzel kapcsolatosan bárkiben valami kérdés, amit nem sikerült megvilágítani? Ha nincsen, akkor felkérem dr. Szent Iványi Gálfixot az első napi rendi formak az elővezetésére. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is mindenkit. Az első napi rendi pontban röviden elmondanám, hogy a Vasim Organizó Kft.-nek a mostani egységes könyvhasználat engedélyezési és összevont eljárása előtt volt egy előzetes vizsgálati eljárás, ami azzal zárult, hogy a kérelmezőnek jelentős környezeti hatások vannak, és a kérelmezőnek be kell nyújtania egy környezeti hatásvizsgálati és egy egységes könyvhasználati engedélyezési dokumentációt. A kérelmező ezt egybe nyújtotta be, amire a környezetvédelmi jogszabályok lehetőséget adnak. Ez 2020. március 18-án érkezett hozzánk be a kérelem. Az eljárást 2018-án megindítottuk, 130 napos ügyintézési határidő van, amiben nem tartoznak bele az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján a felfüggesztés időtartama. Viszont tekintettel arra, ugye, hogy a közmeghallgatás tartásának kötelező tartalmi eleme az eljárásnak, és ugye a 40/2020-as kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet kihirdetésre került, így az eljáró hatóság az eljárást fel is függesztette március 26. napjától egészen addig, ameddig a kormány meg nem szüntette a veszélyhelyzetet. Ez alatt az idő alatt az illetékes szakhatóságokat, illetve szakkérdés tekintetében illetékes hatóságok bevonásra kerültek, majd ezt követően ugye és a felfüggesztés az 2020. május 14. napján került megszüntetésre, és onnantól megküldtük a jegyzőnek, a Győrvári Közös Önkormányzat Hivatal jegyzőjének, hogy a honlapjára tegye közzé az eljárással kapcsolatos dokumentációt, hirdetményt, illetve ugye felkerült a környezetvédelmi hatóság honlapjára is az egész dokumentáció. A jelenleg megkeresett szakhatóságok, illetve az eljárás során szakkérdés vizsgálatára jogosult hatóságok az ügy szempontjából a beruházás elutasítására okot adó körülményt nem tártak fel. A közmeghallgatás helyéről és idejéről ugye a a jegyzőt megkerestük, hogy tegyek összhírré, kitettük a honlapunkra, illetve az ismert ügyfeleket személyesen is értesítettük és tájékoztattuk a mai napról. A mai napig is fönt vannak a Környezetvédelmi Hatóság honlapján a környezetvédelmi eljárással kapcsolatos dokumentáció. Az eljárás legkésőbb szeptember 12. napjáig kell a Környezetvédelmi Hatóságnak befejeznie. A Környezetvédelmi Hatóság a döntés hozata előtt az eljárás során benyújtott részrevételeket érdembe fogja vizsgálni. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatában a tevékenység folytatását feltételekkel engedélyezi, vagy ennek fennállnak a lehetősége, akkor a kérelmet elutasítja. Az engedélyezési, az egységes könyvhasználati engedélyezési engedélyben feltételeket fog előírni a hatóság, vagy érten írhat elő a határozat ellen a Környezetvédelmi Hatóság honlapján, hirdetőtábláján, valamint a Győrvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által közhírré kell, hogy tenni. Az ismert ügyfelek természetesen erről közvetlenül fognak a határozatról tájékoztatást kapni. A döntés során közigazgatási úton tovább már nem lehet jogorvoslatnak nem lesz helye, az a döntés a közléssel véglegessé válik, viszont a bírósági felülvizsgálat lehetőségét lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással, ha a közléstől számított 30 napon belül. A győri törvényszéket címzetkeresettel lehet megtámadni a hatóság döntését. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv, szó szerinti jegyzőkönyv nem fog készülni, a hangfelvételt fogjuk föltenni a Környezetvédelmi Hatóság honlapjára. Az eljárás végén természetesen, amikor jogerősen lezárul, le fogjuk venni a közmeghallgatásról készült hangfelvételt. Szerintem ennyi az én részemről.
Köszönöm szépen, és akkor a kettes napi rendi pontra ugranánk, és akkor felkérném.
Én csak kérnék.
Üdvözlet úrral! Jó, és akkor mutassa, kérem, hogy mutassa be a tervezőt.
Jó, oda fogok menni, fogom, ezt így magam azon. Üdvözlök mindenkit, akivel még eddig nem találkoztam, gyenge Jelmes vagyok. Igen, és én vettem a fejembe, hogy itt egy ilyen beruházást végrehajtott önöknél. Egyébként nagyon örülök, hogy létrejött ez az esemény, mert végre lehetőségem van a szóbeszédeket, hogyha arról van szó tisztázni, hát itt tényleg akkor fel lehet tenni kétségek, kérdéseket, amivel kapcsolatban kétségeik vannak, vagy hát egyáltalán amivel kapcsolatban érdeklődnek, hát akkor nagyon szívesen válaszolok rájuk, ami egyébként eddig is nyitott voltam, volt, aki eddig ért ezzel a lehetőséggel, volt, aki nem, de most mondom, akik itt megjelentek, azok fokozottabban érdeklődnek az ügyirány. Hogy megalapozzam ezt a mai napot, én próbáltam keresni önöknek egy olyan kis videófelvételt, ami bemutatja, hogy mi is ez a tűzi organizás, mert ez egy nem annyira közismert tevékenység. Annyira nem közismert, hogy nem is volt egyszerű dolgunk. Magyar nyelvű bemutatót a Magyar Tűzi Organizó Szövetség honlapján találtam, ami nem csak arra vonatkozik, hogy mi is a organizás, hanem ez főképpen azoknak a ügyfeleknek szól, akik organizáztatni szeretnének. Tehát egy bizonyos technikai olyan információkat is fog tartalmazni, ami nem feltétlenül ide tartozik, de miután az egész 5,5 perces, gondolom, hogy ez a pár plusz információ azért belefér. Ezt követően pedig van egy még rövidebb kis felvétel, amit megmutatnék önöknek, az pedig egy a mi általunk megvalósítandó üzemhez hasonló méretű üzemet mutat be. Ez egy svájci üzem, ez is csak azért, hogy lássák, hogy miről van szó, és talán ezek a sorban akkor bizonyos kérdések már eloszlatásra kerülnek, vagy újabb generálódnak, és akkor ez alapján mehetünk tovább. Jó? Akkor most megpróbálom itt a technikát életre kelteni. Már valami történt. Jó, és akkor itt ez lesz a... Igen, az nincs, azt látom, mert valahogy rávesszük. Ez kikapcsolt időközben. Hogy is kell ezeket bekapcsolni? Az előbb már sikerült bekapcsolnom, kipróbáltam csak. Gondolom, hogy... Nem tudom, hogy mennyire látják, vagy talán azt köszönöm, a villanyt lekapcsoljuk.
ami pedig hangnál volt, ugye?
A Föld egyik legrégebben ismert és legsokoldalúbban felhasználható fémje a vas, amelynek felülete a légkör, az időjárás és egyéb hatások következtében megváltozik. A változás viszonylag gyors oxidációs folyamat, amit korróziónak nevezünk, és idővel a vas, az acél, illetve a belőlük készült tárgyak teljes tönkremeneteléhez vezet. Ennek megelőzése érdekében szakemberek különféle felületvédelmi módszereket dolgoztak ki, amelyek közül napjainkban a költségek és élettartam szempontjából a leghatékonyabb eljárás a szakaszos száraz technológiás tűzihorgonyzás. A tűzihorgonyzás a horgany 450 Celsius fokos olvadékába bemerített vas vagy acél felületének termodiffúzió útján történő bevonása. A megfelelően tervezett és legyártott acélszerkezetek a technológiára jellemző sajátos kialakítást igényelnek. Az animáción látható egymásra merőleges, súlyponci tengelyekre aszimmetrikus rudak tűzihorgonyzáskor vetemedhetnek. Helyettük a két tengelyre szimmetrikus, optimális rúd keresztmetszetek alkalmazását javasoljuk. A két tengelyre aszimmetrikus szerkezetek, rácsos tartók, a gyártáskor bevitt kedvezőtlen eloszlású anyagszerkezeti feszültségek miatt a horgonyzás hőmérsékletén vetemedhetnek. Méretük és alakjuk megváltozik. Emiatt a kettő súlyponti tengelyre szimmetrikus keresztmetszetű szerkezeteket kell tervezni és kialakítani. Mivel a szerkezeteket különféle folyadékokat tartalmazó felületkezelő kádakba merítjük, így üreges testeknél a folyadéknak, beleértve a horganyolvadékot is, a termékek minden egyes pontjával érintkeznie kell. Éppen ezért a szerkezet elemeinek alsó és felső végpontjaiban nyílásokat kell elhelyezni, és a tengelyeknek párhuzamosaknak kell lenniük a horganyzó kádhoz tengelyével. A beszállított acélelemek méreteinek illeszkedniük kell a kiválasztott üzem horganyzókádjának méreteihez. A biztonságosan bemeríthető termékméretet a horganyzókád belső bruttó méreteiből az animáción bemutatott hézagok levonása után kapjuk meg. A szakszerűen kialakított elemeket acélhúzalok és egyéb függesztő eszközök segítségével a legkedvezőbb horganyzási helyzetben úgynevezett horganyzókészülékekre függesztjük. Ez azt jelenti, hogy lehetőség szerint kerülni kell a vízszintes felületeket, amelyeken használatot akadályozó felvastagodások keletkezhetnek. A bemerítéskor a termék légzsákmentesen megtelik folyadékkal, illetve kiemelés után az üregből maradék nélkül kifolyik, miközben a nyílások a kezeléskor keletkező gázok kivezetésére is alkalmasak. Mivel alul a folyadékok és felül a gázok maradéktalanul egy sarokpontra koncentrálva tudnak eltávozni, ezért a nyílásoknak is ezeken a pontokon kell lenniük. A metszéspont közelében elhelyezett furat tökéletesen betölti szerepét. A teljes kiürülést akadályozó úgynevezett küszöb nem lehet. A horgonyfürdőbe merítéskor, akár nyitott szerkezeteknél is, fontos szerepe van a technológiai nyílásoknak. Elősegítik a keletkező gázok és a horgonysalag felszínre úszását, amit a kezelő személyzet arra alkalmas eszközzel folyamatosan lehúz a felszínről a kiemelkedő termék útjából. A szerkezet gyártásakor készített hibás hegesztési varratok szegélyénél horgonysalag maradványok, korróziós kócok keletkeznek, mert nincs alattuk horgonybevonat. Kizárólag tömör, salakmentes és zárt varratok készítésére készítjük. Megfelelő acél alapanyag kiválasztásával esztétikus, magas fényű, kiváló horganybevonatot kapunk. A védőrétek kialakítása jól szabályozott, ellenőrzött üzemi körülmények között történik. Széles körűen alkalmazhatóak acélból készült épület és gépészeti acélszerkezeteken, utcai berendezéseken, kapukon, kerítéselemeken, korlátokon, gépjármű alvázakon és felépítményeken, és minden olyan helyen, ahol azt a horgany korróziós tulajdonságai lehetővé teszik.
Na, hát
ez ennyi lett volna, ez tényleg gondolom nem volt hosszú, ez tényleg csak azért, hogy lássák, hogy miről is van szó. És akkor, hogy ígértem, van egy ettől még rövidebb kis filmecske. Nem tudom, egyébként az hátul hallották, vagy sem. Ebben az esetben mondjuk annyira nem érdekes, mert csak németül beszélnek itt. Tehát, hogy el tudják képzelni, hogy néz ki egy ilyen üzem. Itt nyilván az irodai rész, amikor a munkát felvállaljuk, itt mérlegeljük, hogy milyen kialakítása van, amiről az előbb szó volt. Megfelelő szakemberekre van szükség, csak ezután tudjuk a munkát elvállalni. Itt mutatja, hogy hogyan történik az alapanyagnak a beszállítása. Ezt, ami, ahogy látják, az még horganyozatlan, ezt mi úgy hívjuk, hogy fekete vas. A fehér, ami már le van horganyozva, szakzsargonálunk fehér vasnak hívjuk. Ez egy bármi kis életkép legalább arra, hogy hogyan néz ki egy ilyen üzem. Éppen ez viszi el az árut, ez a megrendelő. Itt ez már a készálló, ennek a minőség ellenőrzése történik. Ez igazából tényleg itt kötik fel az árukat ezek az úgynevezett várfákra, a tetőre, hogy hogyan hívják, és ezután történik a horganizás. Itt ez a lé, amit várnak, ez egy mosogató lé, jó forró, a zsírt le kell szedni róla, mert ilyen csak úgy lehet jó felületvédelmet ki alakítani, mögötte pedig látható voltak a páncolók kárlak. Hát ez egy ilyen, ennek a cégnek a reklámanyagra, tehát itt hirdeti magát, hogy hol lehet organizálni nálunk. Ez a horganyzókát, abban van a horgany, mikor a horganyzás történik, egy ilyen védő palástot, harangot tesznek rá, és utána, hogyha megnyugszik a fődő, akkor a kollégák lehúzogatják a feljős alapot, már szépen kiemelik belőle, és már ott van a horgany réteg ezen a szerkezeten. Mi foglalkoznak mással is, ahogy mondtam, kicsi anyagoknak a organizásával is, ez az, ezt én tovább ugrálnék, mert nálunk ilyet mi nem terveztünk. Igen, ez meg egy úgynevezett száraz organizás, ez ilyen sem lesz nálunk. És akkor itt látszik a organizást követően, ezeket az árukat még, ha szükséges, akkor egy kicsit tisztogatják, majd a csomagolás következik. Minőség ellenőrzik, és milyen vastagságú horgany réteg lett a felületen. Utána pedig csomagolják a szerkezetet, és kiszállítják. Igen, hát ezt dokumentálni is kell. Ugye mindenféle minőségbiztosítási rendszereket kell nekünk is alkalmazni, a vevőink ezt követelik meg. És akkor utána történik a kiszállítás, teherautóállítás is. És elviszik. Csak azért mutattam, hogy ez egy pár életképet tud mutatni, még inkább segítőnek meg kell képzelni a itt tervezett eseményeket. És akkor nem akarok visszaélni a türelmükkel, de csak mutatnék még egy pár képet arról, ezek látványtervek, hogy a beruházás hogyan néz neki. Talán aki már járt a ilyen újjavító telephelyén, az fel is tudja ismerni az épületeket, de egy pár szögből itt megmutatnám önöknek, hogy végül is azt is megmutatom, hogy micsoda. Tehát ez lenne az üzemépület, ott az egy iroda épület, azon pedig hát alapanyag, raktárat, illetve főként a készterméket tárolnánk, ha erre egyáltalán szükségünk lesz. Ez végül is adottság, hogy ez az épület ott van. Igen, egy másik aspektusból látszik, talán így még jobban ismerik a területet. És akkor van még itt két darab kép, ez is látványterv, ahol be lehet nézni az üzembe, hogy hogyan néz ez ki, a technológiai sor valójában. Valaki tényleg azt szívesen elmondom, a anyagáramlás így történik, itt lesz a fekete vas, és itt lesz kihozva a fehér vas. De hát most a részletekkel azért nem mutatnám őneket, ha csak nem érdeklődnek utána. Van, azt hiszem, még egy kép. Hát igazából én úgy gondolom, hogy ez elég jól megalapozza ez az anyag a elkövetkezőket. Én ezt ki is kapcsolom. És hogyha gondolod, Péter, akkor a te anyagodat elkezdhetem, csak hogy gyere ő ide, szerintem jobban járhat. Hát,
köszönöm pedig, akkor mindenki Tárkodé Jánostól a szót egy picit. Gyakorlatilag várjuk elnök úr bemutatott, én lennék az egyik emberke abból a csapatból, aki ezt a tanulmányt elkészítette, meg az ezt megelőző tanulmányokat is. Ugye több dokumentációt is végigítünk már Jánossal, úgy nagyjából nekünk is meg kellett ismerni ezt a technológiát, is ismeretlen volt mindaddig, ameddig nem találkoztunk, és nem mesélt róla nekem János. Tulajdonképpen elsőre is azt gondolom, hogy ez egy végtelen egyszerű technológia, nem is új technológia, nem is új keletű technológia, régi dolog ez már, csak már nem ismer olyan szinten, ez egy nagyon részén az országban. Az országban ez azért már régóta a működik nagyon sok helyen, na itt ezen a részben még nem találkoztunk vele, de most így megismertem most is azt gondolom, hogy nem egy túl bonyolult technológia, ez ennél sokkal bonyolultabbak működnek nagyon sok helyen itt a környezetünkben. Igazából a legjobban ahhoz tudnám hasonlítani egy kicsit még közelebb hívva azt, mint János elmondott, mint egy nagyon egyszerű festési technológia lenne, annyiban, hogy nem is úgy fújják fel a felület, hanem belemerítik csak egy nagy festékkádba, osztani festéképpen egy olvasztott forgalmi, de a technológia lényege pont ugyanez. Ugyanazokat a lépéseket viszik végbe a kivitelezésig, tehát még kész munkadarabot kapunk, mint hogyha festenénk körülbelül. Ugyanazok a megelőző készítő technológia elemek vannak. Ezt így röviden egy ilyen kis technológiai ábrán próbálta elkészíteni nekünk a tervező. Próbálom ezt mindjárt nagyba kitenni. Most technológiai segítséget tudsz.
Akkor ezt is hozzáadni.
Még tovább, igen. No, tehát ez nagyon egyszerű, itt a nem csalantot próbálja mutatni ez rajz. Tudom, hogy nehezen olvasok, de talán elég meg valami, hogy elolvasok. Hát ahogy minden fekete anyagodalányos mondott a nyers vasút, több fűből keresztül, zsírtalan társadalom megy keresztül. Ugye a lényeg az, hogy amikor elkészítjük az acél szerkezeteket, akkor a szárítás és tárolás során fellépő esetleges korróziótól megpróbálják megvédeni, ezt valamilyen finom zsír területtel tudják megtenni, viszont ez nekünk itt a felelődésnél nagyon nem jó, hát ettől meg kell szabadítani. Ezt nagyon egyszerű fűtőkkel tudják elérni, különképpen egy gyenge mosószerek és sósak tartalmak ezek a zsírtalanítók. Ennek a koncentrációs visszatartása, tehát nagyság ezek a koncentrációk, amikről beszélhetünk, ezek háztartási körülmények között is felelhető koncentrációk, sorsokból is egy viszonylag kis oldalú, ami segíti ezt a zsírtalanítást. Mikor ez megtörténik, akkor egy olyan pártot kap tulajdonképpen a terület, ez a már zsírtalan terület, ami segíti a megtapadását ennek a borgánynak, hogy minél tökéletesebb, minél egységesebb területet kapjunk. Ez is több fűtő keresztül történik. Majd a végén belemegről, amikor már a kisfiúm is a technológiai rendszerekből János, ott belemegről abba a forradékba, és gyakorlatilag ezt követően, amikor kijelenik, már 90%-ban készít a termék. Utána még van egy kis utómunka, ami szintén bent az idő, bent a műhelyben történik, és egyből jön is már ki a csarnokból a leszedett kész termék. Ennyire egyszerű az egész. A kialakításnál folyamatosan arra figyelt a tervező, és a megmányzó is, hogy minél előbb környezetbiztonságot tudjon elmutatni. Ugye ez két szempontból is nagyon fontos, egyrészt azért nagyon olcsó fűolcsók, amiket használ, másik szempont, és amit lehet ebből próbálni spórolni, másik szempont pedig egy kiválasztott, hogy ide hosszabbára szeretne berendezkedni, és a jogszabály megfelelőség mellett olyan is egy fontos szempont, hogy ezt olyan körülmények között tudja végezni a tevékenységet, ami hát megfelel egyrészt az ütlakoknak, másrészt a megrendelőknek. A megrendelői oldalról is nagyon fontos kitérünk rendszer, hogy kell szépen megcsinálni. Itt a belső kialakítás nagyon fontos, hogy összes nagy mértékű kár alatti kármintőket helyeztek el. Ezeknek a feltöltése, leüdítése is olyan rendszerben történik, hogy csak kizárólag a kármintők irányából megfizetik, és a még útvonalak is folyókkal, folyadékelőzetekkel vannak tervezelve. Hát ez a technikai kialakítás is fontos szempontból, pont azért, hogy véletlenül sem történjen olyan, hogy itt a tételen kívülre kerülnek egy tartalmányokba, és ezeket teljesen tárgyfőnkörben tudják kezelni, folyamatosan ellenőrzés mellett folyamatos személyekben. A technológiából gyakorlatilag több ponton el tudnak használni a legjobb is. Ugye a legtöbb helyen három ponton többet az a hő előállításra szükséges gáz égőknek a beállítása történik. Ehhez egyik ponton kapcsolódik egy gáz is, amihez egy a kábelszőri levegőt tudjuk el, és gyakorlatilag egy pontforráson pedig a bemerítéskor keletkező port szívjuk el, ami szóval nekünk egy nagyon értékes anyag, tehát csak a megváltozó különböző műtővelet, főleg egy nagyon értékes anyag, tehát ő nagyon-nagyon ügyes műtővel, hogy minél többet meg tudjon fogni, mert ő jelzható mások nyersanyag, mások termék gyakorlatilag, ekkor mint egy pillanatban fontos termék, ez azt mondjuk hozzi, és ennek összegyűjtése miatt is, mert hát különböző szempontot miatt is egészen fontos kritérium volt, ez egy nagyon jól működő kvantfázisok leválasztott építettek, és tervezett be ez a rendszerben is tovább. Próbáljuk felérezteni a technológiát. Igen, hát nagyjából így a üzemcsarnokról ennyit szeretném volna én röviden elmondani, és igyekszem minél gyorsabban a többi részét is. Ott valahogy eltévedtem, János. Ja, igen, ja, tudom, hol vagyunk, oké. Igen. Ja, megpróbáltuk, meg ez feladatunk is volt, ugye itt a tervezési folyamatok során meghatározni azokat a területeket, amiket a technológia hatásai különböző szempontból érintenek. Ilyenek számításokkal, modellezett szoftverekkel és egyéb szakmai eljárásos módszerekkel történtek. Ez egy modellezett szoftverrel történt számítást, mint a különböző ábra. Ez a pontforrásoknak a hatásterületét tudatot mértetni. Itt a négyből a kibocsátásunk, ahol a végelőket dobjuk. Szélirányjal minden, tehát jelenleg szélirányjal terjedése és lehetőség szerint a legrosszabb, lehető legrosszabb állapot kibélendő vételével próbálnak számolni, és ezt a szoftveres tudatot, ezt a szoftveren, és gyakorlatilag ezzel jött ki ez a hatásterületünk. Négy látszik, hogy itt van valahol a területünk, maga a régi üzemterület, itt van a központi épületünk, ez az a oldala, és a hatásterületünk ugye nem a határértékhez van viszonyítva, hanem a kibocsátásnak a százalékából meghatározva, az itt ér véget. Tehát kisebb nagyobb területről gyakorlatilag már olyan mértékben gyűlő a levegőt, mint a kibocsátott anyag, hogy az már onnantól kezdve megfelelő a kritérium szempontnak.
Ugyanígy próbáltuk ábrázolni egy másik ábrán, ezt is szeretném bemutatni, a zajterhelését az üzemnek.
Alapméréseket végzett a szakértők arra, aki ezt a számítást elvégezte, és az alapmérések alapján rátervezték a megfelelő paramétereket, amik a technológus, technológustól kapott zajkölcsönző paraméterek voltak. Ugye ebben benne van egyrészt az üzemnek az összes olyan egység, ami zaj kell, illetve benne van a külterben lévő kontrollásoknak a vegyezet, a ventilátorok egyébként csatlakoznak, ezeknek is van egy áramlástechnikai és motor zaja. Ezeket összegeztük, és ebből adódik ez a két-két patak, ami a kisebb éjszakai hatásterületünk. Ugye éjszaka egy csökkentett üzemben megy a termelés. A magfajtatást tettünk ennél, hiszen ez a rózsaszínes boros fasza lenne. Ez egy kicsit kiér a lakóterületre is meg, de itt is, mint a előbb részletünkben is, nem a határértékhez szintott, hanem a megfelelő csökkenésnek, tehát a mérkeértékhez, a tányok termékeknek a megfelelő csökkenéséhez. Ez csupán annyit jelent, hogy egy terület, amit ez mérhető mérkőket. Tehát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy egy határértékhez szintott lenne mára, hiszen a számításnak alapján meg fog felelni a határértékeket, ezeket persze a közolmérésekkel a későbbiekben igazolni is kell, a működés megkezdését követően, és ugye nyilvánvalóan a hatósági kontroll ugye ott jelenik meg, amennyiben ezeket az értéket aztán nem tudja, úgy az üzenet a működését is le lehetne állítani.
Tehát ezeket nem csak így előzősen kiszámolgattuk, hanem azért ez egy elég komoly, súlyosabb terhet is volt ránk ilyen szempontból, hogy meg kell felelnünk. És most már csak egyetlen rajzot szeretnék én bemutatni, vagy nem ezt, hanem a... Még egy területen érintjük a környezetet, bocsánat, itt is megállom egy kicsit nagyobb hozni. Ez pedig a felszínapi
közegnél, talaj-talaj tekintetében, ugye a kommunális szennyi, ami keletkezik az üzemben, tehát a tűzésből, mellékenység használtából, kézmosóból származó szennyi, hogy egy szennyitító berendezése lesz tisztítva, illetve az üzemből elkő csapadékvizet, azok két része vonva, az egyik része, ami a tisztítást nem igénylő csapadékvizet, tetőkről összegyűjtött vizekről beszélni itt ebben esetben, és amit pedig tisztítást igényelnek, most pedig a különböző burkolt területekről, utakról összegyűjtő csapadékvizet, ehhez teszik azt, amit a burkolt területekről csak a utakról kerülnek összegyűjtésre, azok átfolynak egy előtisztító víztárgyon, ami az olajszárnyékokat, szentsés anyagokat leválasztja ezzel a vízből, és tulajdonképpen ezt tudjuk aztán egyébként. Ezek a berendezéseknek olyan mind a két érdekesítmények, mint mindent, tehát a szennyvízító is, és a zolajtagú berendezés is olyan engedélyekkel rendelkező, típus engedélyekkel rendelkező rendszerek, amik sok évre bontottak mindenhol megfelelő kontrollal ellátókat, és még ennek a folyamatos ellenőrzését 2 darab figyelőpontot is kívánja biztosítani a felújtó, csak kevesen biztosítsa, és tulajdonképpen a számítás alapján valami egy ilyen körbe érinti nagyon kis mértékben, inkább a víz körülötéssel a talajban talajvizetünk mint közeget. Ennek a hatása is körülbelül egy olyan 2-3 éves felhúzás alatt mérhető ki, de el is mondom, mennyiségi terület is inkább. Itt a konvertált koncentrációk nagyon-nagyon minimálisak, lényeg, hogy még a potenciálisan olajat, szennyezett vizet elkikáltását is olyan árakban végezik, hogy egy tetején még egy plusz védelmet is kialakítottunk egyetet a katasztrofavédelmi igazgatósággal, egy plusz tőzeg területet még ez a kikasztó ágyba. Gyakorlatilag így teljes mértékben 99%-ban körül az olajból megvisítik a mérséket, és neki elkezdhet, ez is csak a forgalom mérségből adódhat. A különböző balesetekre kár elhárítási mérséken és halálértelemben rendelkezik az üzem, amiben meghatározott szerepet szerint kell ugye eljárni, és ezek a tervek is azt szolgálják, hogy innen a területeket semmilyen szennyvíz is ne tudjon kijutni, és ezek itt össze szerve el lehessen távolítani gyakorlatilag mindenféle későbbi probléma nélkül. Én röviden nagyjából elmondom, hogy mennyit szerettem volna elmondani, illetve ugye az, hogy ez egy folyamatos felvizsgálat a lévő anyag, tehát időszakonként kötélente, ugye egy területi kötelezettség van az üzemnek, ahol egyébként működik az addigi működés, tehát a kezdetet az első 5 éves működés, az 5 évtől 10 éves működést kell bemutatni, illetve a tervezett fejlesztéseket is folyamatos engedélykérelmi változtatásokkal lehet csak véghez vinni. Tehát innentől kezdve egy folyamatos felügyelet van az alapi erőszól, az egységes terület használati engedély, egy olyan integráló engedély, amiben minden egyes területre, ami a környezetben érintheti, kiterjedő, hát le van szabályozva az ilyen fontos működése. Hát tulajdonképpen erről van szó, amiről nekünk beszélnék. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és inkább azt hiszem, hogy kérdésünkre válaszolnánk, hogy van ezzel. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Akkor a harmadik napi rendi pont a kérdések, észrevételek, hozzászólások lennének. Akkor még egyszer elmondanám, jó, hogy aki hozzászólna, az kérem, hogy jelentkezzen, és akkor majd én fogok szót adni. És akkor mielőtt megkezdeni a mondandóját, egy dolgot szeretném kérni, hogy a nevét, ha lehet, akkor... tehát minden esetben kérem, hogy a nevét a szerint szívesen mondja be, és hogyha véletlenül valamint szervezetet képviselni, akkor pedig a szervezetet is. Akkor kérdezném, hogy ki lenne az első hozzászóló, aki kérdést tenne fel, a polgármester úr éppen kiment. Lehet, hogy ő lenne az első. Amíg ezen gondolkodnak, mert mindig az első hozzászólás a legnehezebb, én megerősíteném azt, amit a szakértővel mondott. Tehát ha és amennyiben jelen eljárásnak az eredménye az, hogy a környezetvédelmi hatósága az engedély kiadásáról dönt, akkor az üzem egy úgynevezett egységes környezethasználati engedélyt kap, ami egy folyamatos működést végigkövető, tehát nem egy egyszeri engedély, amiben szabályozva vannak az egyes környezeti elemeknek az igénybevételei, az egyes környezeti elemekben történő kibocsátásoknak a határértékei, és az úgynevezett elérhető legjobb technikának a figyelembevételével kerülnek meghatározásra a hatósági előírások, amely előírások gyakorlatilag egy folyamatos hatósági kontroll mellett folyamatosan frissítve és újítva vannak. Erre szolgál az 5 évenkénti kötelező felülvizsgálat is, amit mindig a beruházónak, illetve az engedélyesnek kell elvégeztetnie. Tehát legkésőbb 5 évente mindig van egy ilyen kontroll annak tekintetében, hogy akkor az üzem mennyiben tudta ezeket az előírásokat megtenni, illetve minden évben van kötelező adatszolgáltatási kötelezettsége is az üzemnek a hulladékgazdálkodás és a levegővédelem területén. Tehát azon keresztül is mindig van egy kontroll, illetve adott esetben a hatóság döntését követően zajmérési ellenőrzési lehetőség is adott. Tehát amennyiben ilyen kérdések vagy aggályok merülnek fel, akkor ezek a hatósági esztők folyamatosan rendelkezésre állnak, ha és amennyiben az engedély kiadásáról dönt a hatóság. Akkor a polgármester úr éppen távol volt, most az a napi rendi pont van, hogy kérdéseket lehet feltenni. Nem tudom, hogy ugye az első kérdés mindig a legnehezebb. A polgármester úr kíván esetleg kérdemben hozzászólni valamit.
Hát én is egy pár gondolattal ma átértem bácsi történetéből az visszalosítás, a gépállomás. Ugye 6 traktorról indult meg 1950-ben a gépállomás, 5 ekrével és 1 gondtatóval. Azóta mezőgép, élgép, Máriár Miravító, Eiffel Kft. És ugye a Szőnye Eiffel Kft. 2005-ben megvásárolt, a 2010-ben eladósor, nem tudom, lényeg az, hogy utóbbi 10 évben teljesen szétmállott el az üzem. Szerintem egy szélhámos budapesti felszámoló kezébe került, aki se tudta, hol van Pácsony, és itt minden szétloptak, ami vas volt, amit lehetett értékesíteni, azt elvittek innen. Ami ablak volt az irodákon, a csarnokokon, azt mind kitörték, a radiátorokat ellopták, tehát szétloptak mindent. És erre ugye mi is kétlelően néztük, mert végül is a pácsai községnek ebben beleszólása nem volt. Én jeleztem többfelé, 2 francia rendőrséget, itt a világos nappal lopták a vasat, meg a horgonyt, az emélőről, vagy stb. és hát elég szomorú voltam, ami veszik. Most a lényeg az, hogy az értékesítés a hirdákban volt folyamatosan, több cég figyelte ezeket a, ezt az üzemet, hogy mi lesz fel, hogyan mennek le az árak egyébként, mert az ilyen tudomásom van róla, és hát amikor megkeresett engem a Gyenge János úr ebben az ügyben, azért tényleg elbeszélgettük, mondtam, hogy amit lehet minden támogatást megkap a község részéről, ez egy Vasvári járásnak a legnagyobb üzeme volt 250 fővel a 1980-as években, és végül is örültem annak, hogy egy fiatalember, akinek több diplomája van, egy nagyon szimpatikus, aki tényleg itt lakik az alapügyében a családjában, onnan jár be, stb., hogy éppen mondtam otthon, hogy hát itt van valami esély. És aztán napról napra, vagy az események mentek előre, azt látom, hogy azok a tönkrement üzemcsarnokok nagy részét rendbe tette. Ugye itt fényképfelvételeket készítettünk a Józsa László alpolgármester úr a kérdés előtt, megvannak azok a fényképek, hogy hogy tönkretették ezt az üzemet. Az országban nagyon sok minden ilyen történt, és már mi is ebben beleestünk. Megvannak erre bármikor, ki tudjuk vetíteni, meg tudjuk mutatni. És most amit látunk, nem amit vetítettek, hogy milyen lesz, hanem ami most van, hát, akik ott dolgozták, sokan eljöttetek, nem lehetne ráismerni. Most óriási kockázat, mert én őnek is elmondtam, hogy ha lenne ennyi pénzem, hát nem menném még ezt, de én nagyon mindenben segítem, mert jó lehetőségek vannak, egy 10 hektáros területről van szó. Most így közben jött, hogy tüzéborganizás, egyéb félreértések is voltak ezzel kapcsolatban, meg fellebbezés, meg egyéb gyakorlatilag minden a maga útján. És csak köszönni tudom azoknak, akik észrevételeket tesznek, vagy tettek, vagy akár a mai napon, mert ugye amikor a Vasmértében megjelent a Twitterről a rendőr üzemről, hát ennél nagyobb reklámot a Gyenge János úrért nem tudnak senki sem tenni, mert utána napokban nekem minden nap hívtak telefonon, hogy mikor indul itt a hozzáadás. Kőszegtől, Szorkifalót, hanem mondjam, Zalaegerszegről, hát mondtam, az meg azért odébb van, tehát erre igény van. A legnagyobb dolog az, hogy ennek a mérgező hatása, vagy milyen hatása van a levegőre, meg egyéb, mert egyébként minden segítség az, hogy itt, ha megkapja az engedélyt és beindul az üzem, akkor a munkaügyen keresztül, meg mindenféle segítséget megadunk ahhoz, hogy így látszik azt, hogy itt targoncásokra, darukezelőkre, másokra, már sok mindenre szükség van, és ebben lesz községben. A környéknek ez egy nagy előrelépés lesz. Szeretném mondani, hogy a legfontosabb az, hogy a beruházó jól járjon, az, hogy legyen munkahely, és tizedrangú az iparüzési adó. Nekem itt polgármesternek tizedrangú. Ha itt egy üres terület lenne, nem lenne az üzem, akkor is megérne ez a falu, és fejlődne. De ennek a községnek a fejlődését 1950-ben, ez a traktorállomás nyitott el. És most megint olyan szakaszban vagyunk, hogy fellendülhet ez a település, mert a egyedi szennyvíztisztítóra nem van a pályázatunk, hogy a Oszkó itt megkapta, sajnos a három község között nincs egyetértés az, hogy ennek a három községnek egy közös szennyvíztisztója, egy normális országban úgy benne, hogy közös szennyvíztisztítók benne. Ha Oszkó megcsinálta, az olasz, ha megcsinálta az egyedit, akkor mi nem volt más választásunk, benne van a pályázatunk, úgy néz ki, hogy hát mi is kapjuk a pénzt, hanem akkor még szippantunk feketén. Az a lényeg, hogy az országban rá kell nézni a térképre, az, hogy annak idején ez a Vas megyében Oszkó olasz a Pálcsony kapott legutolján vizet. Vezetékes ivóvizet. Lehet, hogy most is úgy leszünk, hogy legutolján majd mi nálunk lesz megoldott a felnőttisztítás. Nem neked a kényelmem magamat, hanem annak, akik a döntéseket hozzák, meg hát azért valahogy ilyen negyedik tudjuk. Tehát megértésben kéne nekünk lenni környező településekkel másokkal. Én azt mondom, hogy csak gratulálni tudok a eddigi tevékenységéhez Gyenge János úrnak. A szakmai része és a környezetvédelmi egyéb része egy teljes mértékben megbízok a hatóságokban, nincs is más választáson. Ők tudják azt, hogy meg úgy kezeljék az ügyet, ha ebben van valami kis veszély, mint az ő családja is van.
hogy adjon az engedélyt. És ha ezt megadják, akkor viszont mi minden segítséget megadunk ahhoz, hogy, hogy ez az egykori hát, nagy munk, hát a Budapest nyugati pályaudvart azt a mozdulítják mostanában. Ezt az előtt a felújítást a Pársani kollektíva csinálta. Telekestől csehennyítették, két busz volt a két műszakban az embereket. És az, hogy a privatizációnak a sok hát hiányossága, meg korrupció, meg minden volt, és ezt mi elszenvedtük. És most úgy néz ki, hogy elindultak egy tervezői folyamat. Én elkérem a hatóságot, hogy szóhoz róla, hogy folyamatosan ellenőrizzék. Aztán bent voltam önöknél, aztán önnél voltam bent, egy kollégájára fogadott, mert az elejétől, hogy, hogy nagyon szigorúan, és hát úgy adják meg az engedélyt, hogy nyugodtan alhasszunk. Én köszönöm meg azt, hogy tényleg nagyon korrektül mentünk előre az egész dolog, akinek kérdése meg egyéb van, tehát nyugodtan tegyen. Én bízom benne, hogy, hogy tényleg, ha ez beindul, akkor itt akkor nem tudom hány főnek, vagy egy ilyen kérdésre mondok körülbelül, hogy hány fő az, amikor minden fölfejlődik foglalkoztatására kerülhet esetleg sor. És, hát ugye itt annak idején a vasútállomás, meg a járműjavító üzem között itt tárautók hordták állandóan a vasszerkezeteket, a fölvetődött iparvágány és abban az időben meg se többet nem jött össze, sőt most ez a Sopron-Kanizsai vonal szerepele értékelődött, én ezt úgy látom bármennyire is volt villamosítás, másik arányban meg itt az áruszállítás, ezt is tudomásul veszünk, és viszont nekünk itt ebben az üzemben, akik tényleg, aki helybelieknek, vagy olaszfáról, vagy oszkóba kerékpárral látunknak, jönni jó lehetőséget ad. És én azt kívánom, hogy 5 év múlva is, amikor meg ellenőrzik, vagy meg visszatérő, valóki 10 éven, mint hogy nyugodt évekkel, tehát itt senkinek ne legyen a környezetben lévő lakóknak se, senkinek se esetleg, tehát dilemmája az, hogy esetleg te valamilyen mérgezés, vagy valami előfordul. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Akkor a foglalkoztatáson van, hogy tehát, hogy terveink szerint ez az üzem heti 5 napban, hétfőtől péntekig működne, napi 2 műszakban, 6-tól 2-ig, 2-től 10-ig, és 60 főt jelentesz foglalkoztatásban, javarészt egyébként fizikai munkásokat, de szerint foglalkoztatásokra is szükségünk van, itt a számlázás is egy bürokratikus ügyeket kell intézni, tehát 60 főről beszélünk, amikor az üzem fel fog futni. A két műszakban dolgozunk, hogy a terveink ezt, meg a piackutatást végeztünk a környéken, tehát úgy látjuk, hogy, hogy tehát ez a két műszak az, ami lefedi az igényeket.
Köszönjük szépen! Kérdés is felét el.
Németh Bea vagyok, az eljárásból bevont ügyfél, és nem tudom, hogy hányat kérdezhetek. Hányat csak szeretnék. Jó. A polgármester úr által vázolt rangsort, hogy mi a fontossági sorrend, hogy a vállalkozó jól járjon, és hogy munkahelyek legyenek. Én kiegészíteném azzal, hogy az egészségünknek is meg kellene maradni itt ebbe a faluba. És én azt szeretném megkérdezni Gyenge úrtól, hogy erre vonatkozóan milyen garanciákat tud nekünk adni. A szűrőberendezések üzemeltetéséről ugye azt olvastuk a kérelembe, hogy a kezelő személyzetre lesz bízva. Most a kezelő személyzet milyen képesítést kap arról, hogy ezt a szűrőberendezést hogyan kell üzemeltetni? A másik kérdésem az az lenne, hogy amikor a tevékenységét gondolom üzleti terve alátámasztva elképzelte, akkor milyen költségekkel kalkulált a veszélyes hulladék elszállítására, meg hogyha esetleg még erről mesélne nekünk valamit, hogy ezt hogyan akarja tárolni, hogy fog ez történni, a rákkeltő anyagok hogy kerülnek ki az üzemből.
Köszönjük szépen.
Ennyi? Ennyi.
Mik is voltak a kérdések, olyan felé?
Az első az egészségre vonatkozó garanciák, a kezelő személyzet vonatkozásában, a másik pedig üzleti tervezők beszélésnyelvok elszállítására.
Igen, tehát ezek a berendezések, ugye az egész engedélyeztetési folyamatnak az egyik része az, hogy itt csak olyan berendezéseket építhessünk be, amik a előírásoknak megfelelnek. Na most, ugye több berendezésről van szó, én nem igazán mennék bele a részletekbe, de ez egy érdekes kérdés, ahogy így feltett, hogy milyen garanciákat tudunk adni. Nekünk az előírásoknak megfelelően kell ezeket működtetni. Ezt a hatóság ellenőrzi, de melyik berendezés vagy, hogy mire gondol pontosan, hogyha visszakérdezhetek, mert...
Akkor válaszolgatok?
Persze. Mert mondott itt rákkeltő anyagokat is, egyéb dolgokat, tehát hogy... Vagy egy kicsit menjünk a technológiáról, segítek én önnek beszélni.
Hozzászerint csak, igen, tehát hogy a tulajdonképpen a... A kontrollt ugye azt jelenti, hogy ezeket a berendezéseket nem csak idehozzuk és idehozza meg a beruházó és beépíti, hanem ezeknek a működéseti mérésekkel igazolni, ellenőrizni kell. A méréseket megfelelő engedélyekkel rendelkező akkreditált szervezetek végezhetik, megfelelő jogszabályi és szabványi háttérrel. Tehát nem csak úgy most tudni, hogy valaki megnyújt, de mivel ez eszközöket, szabványos hátteret és engedélyt kell felmutatni. Ezt tudja elfogadni a hatóság, a méréseket ellenőrzi, tehát megkapja a mérési jegyzőkönyveket, és ezek alapján, és részt is lehet akár a méréseken nyilván a hatóság, ezeket az eredményeket pedig értékeli. Ami mindenképp nem megfelelő, hogy különbözőt üzem leállításáról, korlátozásáról. Emellett a hatóság éves szinten, tehát még kifejtett a területül, éves szinten ellenőrző üzem működését a helyszínen, ezeknél a becsőjöztőn használt engedélyes üzemeknél. Tehát minden évben kijön egy hatósági tím, amiben több szakértő hatóság részéről különböző szakágakról delegálva, és ezeket is. Ez a csapat is átnézi még a működést. Ez megfelelő dokumentációkat fog kérni, megfelelő mérési gyakoriságot, ugye ez is a mérési gyakoriság is egy érdekes kérdés, ugye ezt is a hatóság fogja pontosan leszabályozni, tehát a hatóság kérhet a rendelkezésre információk alapján éves méréseket, vagy 5 éves méréseket, vagy a kettő közötti mérési gyakoriságot is. Akár ezek a leggyakoribb típusok a részvényzőanyagokra, vagy akármilyen változások, az új változást nyilván mérni kell, bármilyen fogjában változni. A zajmérésekre ez is folyamatosan kitérhet a hatósági, tanácsnál, ugyanúgy akár a hatósági mérési kontroll is előfordulhat. Még egy kérdés, hogy a veszélyes hulladékbetegeket nyilvánvalóan csak olyanok lehet átadni, tehát ott az is éves szinten jelentendő, és folyamatos nyilvántartással nyilván kell tartani, nem csak a veszélyes, hanem nem veszélyes hulladékokat is, tehát az olyan hulladék is, mint a fém, a fahulladékok, csomagolóanyagok, ezeket is napi nyilvántartásra nyilván kell tartani, tehát bármikor kérdezik a hatóság, akkor meg kell tudni mondani, hogy fontos készültek a helyszínen, a tárolásokat csak engedélyezett helyen lehet, feliratlanok helyen, engedélyezett helyen, csak olyan körülmények között, amit a hatóság is elfogad, tehát máshol nem lehet tárolni, sem a veszélyes, sem a nem veszélyes hulladékban, és gyakorlatilag az eltartása, tehát bármilyen hulladékról legyen szó, csak olyan végezteti, és a kezelésen is csak olyan végezteti, akinek erre vonatkozó engedélye megvan. Hát ugyanúgy, tehát a veszélyes hulladék az csak engedélyre megvan a veszélyes hulladék, tehát és arra az adott hulladékra, hogy ez a hulladékkódoknak megfelelően hulladék, és az végezteti a kézenfont megvan. Ugye még egy kérdés, a rákettőnök az nem használható fel.
Akkor miért kell
az LPPC engedély? Az nem rákkeltő anyagokra vonatkozik, az LPPC engedély, az egységes környezet használati engedély maga. Az egy nagyon sokféle területen kell, például kell állatkészítésben is, vagy például kell halastalaknál is. LPPC engedély. Ez egy méret kategória, ez a jogszabályban elő van írva. Itt azért kellett, mert az összefeledkező kádaknak a mérete, az meghaladja a
30 köbméter,
igen, azt hittem a számos fejlő, bocsánat, azért részben is segít kérdele, de 30 köbmétert haladja meg, tehát a 30 köbmétert meghagyja az összfeledkező kár űrmére, akkor kell, teljesen mindegy, milyen anyagot használunk erre.
Nem, hogyha itt nincsenek környezete és egészségre káros anyagok, és minden csak háztartási mennyiségben keletkezik, akkor miért kell ehhez a hatóság engedélye?
Tehát ez az, amit ő nem ez az IPPC engedély, ez az egység és között használati engedélynek az angol elnevezése, ugye csak én magyarul mondtam. Ez olyan technológiákra vonatkozik, ez egy Európai Uniós irányelvnek a hazai átültetése, ez olyan technológiákra vonatkozik, amelyeknek a környezet termelő hatása jelentősebb. Ezek közé tartozik a tűzivorgánzás is, hiszen veszélyes anyagok felhasználásával alkalmaznak olyan technológiát, amelyben vannak bizonyos olyan vegyületek, amelyeknek a körzetbe kerülése az problémás lehet. Éppen ezért meg kell tenni minden olyan intézkedést, hogy ez a környezetveszélyeztető hatás, ez a lehető legminimálisabb legyen. Erről beszélt egy NGO, illetve a Simon úr akkor, amikor azt mondta, hogy ilyen kármentő kárban lesznek elhelyezve a technológiai egységek, amelyek megakadályozzák azt, hogyha véletlenül valamilyen technológiai lyukadás következik be, akkor ezek az anyagok magából, a csarnokból kijuthassanak. Illetve ezt a célt szolgálják a úgynevezett szennyezőanyagokat kivezető légszennyező pontforrásokon tározó anyagokra vonatkozó határértékek, a zajvédelmi határértékek és a hulladékokra vonatkozó előírások. Ezeket az előírásokat fogalmazza meg a hatóság abban az esetben, ha kiadja ezt az engedélyt. És ezeknek a határértékeknek, meg az előírásoknak a kontrollja zajlik évente, illetve 5 évente egy teljesítő felülvizsgálatban. Tehát gyakorlatilag ezt tartalmazza, ezt jelenti ez az egységes környezet használati engedély.
Akkor bocsánat, de a kérdésem még mindig az, hogy a kérelemben olvashattuk, hogy a légszennyező pontforrásoknak a szűrőberendezését kezelő személyzet üzemelteti, és ez lenne még mindig a kérésem, hogy ez a kezelő személyzet honnan rendelkezik szakértelemmel ahhoz, hogy ez a szűrőberendezés mindig be legyen kapcsolva, illetve itt ugye ellenérdek van a vállalkozó és az ott élő emberek között, mert ez nyilván költségbe kerül a vállalkozónak. És még mindig kérdésem, hogy a veszélyes hulladéknak az elszállítás és tárolás az pontosan hogyan történik.
Hát az előtt, tehát én említettem már előtt, hogy a nem teljesen ellenérdek ugye a vállalkozó és a nagyosok között. Ugye is például a pornak a leválasztása az pont a vállalkozónak nagyobb érdeket. De az a sorsabb technológiát, igazából ezeket a szűrőket nem is lehet kiiktatni a rendszerből, tehát ők úgy vannak elkészítve.
A kérelemben miért
kerül a kérdést, hogy a kezelő személyzet a... Minden egyes géphez kellett kezelő személyzet. Tehát gyakorlatilag most bármilyen technológiát felindítunk, az kell egy olyan, aki tudja annak a pontos működését, és ismeri a helyszínen annak az esetleges problémáit, hogyha van. Minden gép el tud romlani, ez is el fog romlani előbb-utóbb, hát lesznek olyan problémái. Itt nem a leválasztók tudnak elromlani, ezek mechanikus leválasztók, ezek nem igazán tudnak elromlani. Ami el tud romlani, ez a légszállítást végző ventilátor, a csövek tudnak, tehát a légszennyező anyagot szállító csövek tudnak adott esetben valamilyen hibát és bármit okozni. Ezeknek az elhárítása ugyanúgy a feladat az üzemben, mint bármelyik másik technológiában az üzem területén. Ezeknek az embereknek ezt az oktatását a forgalmazók gyártók fogják megadni. Itt kikapcsolni ezeket nem lehet, tehát nem lehet függetleníteni egymástól, mert ezek egy egységet képeznek. Tehát ha elindítok egy folyamatot, akkor az ugyanúgy át fog venni. De ez ugyanúgy megkérdeztető bármilyen más üzemre is. Hát ugye itt most elhangzott polgármester úr elmondta, hogy itt korábbiakban is működött üzem. Most, hogyha a kettőnek a nagyságrendjét, hogy itt 250 főt foglalkoztató szerkezetgyártó szerkezet felült üzem. Ha ezt a kettőt összehasonlítjuk környezeti hatását tekintve, arról nem beszél, hogy akkoriban a szabályok ugye mit tartalmaznak és most mit tartalmaznak, ugye óriási a különbség. Ehhez képest ez egy modellüzem gyakorlatilag, kibocsátásait tekintve. Ugye a másik, ami a kérdésben elhangzott, hogy a veszélyes hulladékok az elszállítása. A veszélyes hulladékot konkrétan elszállítják többek között a megoldás nyelvtér, többek között a szolgálgamási hulladékra, akkorban történik szállítás.
Azt hiszem, hogy értem a kérdését, hogy valahol a vállalkozónak mi a motivációja, hogy ezeket betartsa, ugye?
Hát,
én mondom, mondom én ennek a motivációt, ez a beruházás, ez úgy nagyságrendileg 1 milliárd forintba kerül. Ez nem kevés pénz, én úgy gondolom. Na most, hogyha A motiváció az, hogy ennek a beruházásnak meg kell térülni, ennek termelni kell a pénzt, vissza kell, rengeteg banki hitelt veszünk erre fel. Ha mi nem úgy járunk el, ahogy ezt az előírások meghatározzák. Ugye elhangzott, hogy évente, öt évente ellenőrizhetnek, egyébként naponta ellenőrizhetnek, erősítsenek meg, hogyha, hogy így van, bármikor kijöhetnek. Hát nem gondolja, hogy hogy kockára teszünk egy ekkora összegű beruházást csak azért, hogy kikapcsolunk egy szűrőt. Vagy nem is értem teljesen a kérdését, de ha ez volt, hogy mi a garancia, ez nem garancia, ez inkább a motiváció. Tehát egy beruházónak ez nem lehet motivációja a mai világban, hogy ő akár bent egy vödör savat is kiborítson. Itt monitor kutak vannak. Tehát hogyha nekünk utána azt fogja mutatni egy két év múlva ez a monitor kut, hogy mi elszennyeztük a talajt, akkor először is visszamondják itt tőlünk a működési engedélyt, aztán meg ki kell cserélnünk a talajt. Hát ezt megkockáztatni nem lehet. Hát ez egy magánvállalkozás, nem az állam pénzével játszunk, amit adott esetben emberek úgy gondolják, hogy az csak úgy van. Ez a mi pénzünk, amit a banktól felvettünk. Tehát mi tönkre megyünk. Ez a motiváció, ha önnek ez megfelelő. Hát elég nagy a tév.
Kérem, hogy minden nekem, hogy én ennyire cinikus vagyok, de látva azt, hogy a mai magyar viszonyok hogy működnek, itt azért ez nekem nem garancia, mert akinek pénze van, annak mindenre van lehetősége most ebben az országban. Úgyhogy ezért vagyok én ennyire kétkedő azzal kapcsolatban, hogy ennek a falunak az egészsége, hogy lesz megőrizve egy horgonyzó üzem mellett.
Az, hogy szerint így mondva sem, akkor én nem lennék le, azt mondja. De mondjuk, ha ez tényleg így van, ilyen alapon mondjuk elítélni olyat, akinek ehhez semmi köze nincsen, az meg szerintem nem fel.
Illetve egy kérdésem akkor ezzel kapcsolatban viszont is lenne, hogy ebben az esetben mi az elképzelés akkor, hogy pontosan mi történne az ön orvoslatában?
Hát esetleg egy olyan vizsgáló egység leépítése, aminek ő garanciát adna arra, hogy nem kerül a levegőbe annál több káros anyag, mint amennyit a szervezetünk károsodás nélkül elvisel. Mert hogy minden évben megtere a paprika a kis kertben. Mert az, hogy 5 évente kijön a hatóság, az nekünk nem garantálja semmire. Hát az meg nyilván előre ismert időpont, hogy mi pedig a hatóság.
Hatóság akár
nem. Bármi.
Zárjuk akkor ezt le.
Azt ugye
mindig
nem tudom, hogy mi a
költsége
annak, hogy a
veszélyes hulladékbeszállítás. Azt szerintem még a vállalkozó jogot, aki tudja elvinni, akkor megmondani ezt.
Vannak üzleti terveink, persze, most van ezekkel kapcsolatunk, de mire gondolod? Hulladékgazdálkodásban
dolgozom, és
tisztában
vagyok, hogy mennyibe kerül. Itt a közelben nem tudják elmérni, tehát ezt nagyon messzire kell vinni, és az nagyon sok pénzt
kerül. De mondjam el, igen. Nagyon érdekes ez a vízi kormányzás. Mindenki aggódik a hulladékok miatt. Itt csak hogy menjünk akár végig a folyamatokon. Ami hulladék keletkezik, például a horgonyzó kárban keletkezik, úgynevezett kemény horgany. Ezt a kemény horganyt, ezt úgy viszik el, hogy fizetnek érte. A rendes horgánynak a 60%-át adják. Tehát szentejénként őrizzük, sőt, bezárjuk, hogy nehogy adott esetben lábak éljen. A következő hulladék, ez a por, amit Péter említett, ez a cinkoxid. Erre vannak gyárak, akik ezt gyártják. Hiszen a gyógyszerészeti cégek, meg a kozmetikai cégek vásárolják, ebből készül egyébként a laktejek, meg a babahintőpor, vagy a popsikenőcs. Hát ezért megint csak azt kell mondanom, hogy rengeteg pénzt adnak, ez megint úgy zárjuk el, hogy nehogy lábak érjen. Hát itt a megint csak a motivációra térünk rá, semmilyen motiváció nincsen, mondjuk kikapcsoljuk a szűrőberendezést, mert mi akkor pénzt lesünk el, ha ezt vizsgáljuk. Ami a folyadékok esetében a megsemmisítést illeti, én egy folyadékra tudok rámutatni, ami költségbe kerül, ez a pászlének a elszállítása. Az összes többi, még a fászlevek közül is, például a tisztamalató, ezt így hívjuk, ez egy folyadék, abban cinkódori be, azért megint csak fizetnek nekünk. Tehát az összes hulladék, ha így kell megnézem, amit az esetben veszélyesnek lehet megítélni, ezt a fászlevek vannak, amiért valóban fizetnünk kell, ezeket a termeléstől függően évente egyszer el kell szállítanunk. Na most itt viszont szoros elszámolás van. Hát nekünk azt könyvelnünk kell, hogy mennyi veszélyes hulladék érkezik be, illetve azzal le kell számolnunk a hatáságok felé, hogy mennyit szállítottak el, ha ön ezt tudja, ugye ezek a cégek, akik elszállítják, ezeket jelentik. Tehát lehet, hogyha mi ilyen gonosz emberek lennénk, és szeretnénk megtakarítani, és ezzel szeretnénk ugye meggazdagodni, hogy kiengedjük a kert végébe a pászlevet, amit már mondtam önnek, hogy azért ez nem teljesen valószínű, hogy kockára tennénk ezt a beruházást ezért, akkor is megbuknánk, mert nem tudnánk elszámolni, hogy ennyi anyag bejött, de mondja meg nem ment ki. Tehát egy sima leltár kimutatná, hogy hiba van. Hát igazából én nem tudom, hogy ettől többet akár a hatóságok, vagy akár a vállalkozók hogyan tudnak megtenni, meg hogyan tudjuk ugye ezeket a kételyeket eloszlatni. Tényleg, ezt tudom mondani. De ha van jobb ötlet, akkor szerintem itt mindenki nyitott rá.
Köszönjük szépen, akkor szerintem nem tudom, hogy megnyugtató volt, de azt a kérdést találni kell, hogy
nem. Megköszönöm a Beának, hogy kiegészítettél az első legészség. És erről szól a sok kérdés. A másik, hogy a járjavítónak már alkonyodott itt abban az időbe, és én megtudtam, hogy maróanyagokat, fáradt olajat, festéket ástak el a nagycsarnok mögött, ahol volt az MH-s lőtér. Mikor ezt megtudtam, telefon, feljelentés, a MÁV-ot 5 millió forintra megbüntették. És akkor jött a szegedi vállalkozó, mentesítés volt, minden, hozta a jugoszláv konyakot, ez a 90-es évek elején volt. Na ki tessék, azt igen még maga, így végezzék el a munkát, mentesítsék. A MÁV-ot 5 millióra megbüntették. Ez akkor volt, és akkor kitett feljelentést, nekik Mucsai Pácsony polgármester. Ez azért hely nem értem. Na, ilyen nincs. Itt is azt veszem, hogy nem lesz ilyen, de ha olyan információ, nem tudom, a legkisebb veszélyesség, és mondani lesz, megtettem akkor.
Egy dolog korrelációt, én bemutatkozom, tehát számos vagyok a János, ugye az egyik fele a üzletrésznek az ő tulajdonában, a másik pedig én képviselem azt a cégcsoportot, aki ebből az üzletből van. Nekünk jelenleg is működik egy hormányzó városban, lehet, hogy ismerik is a Dunai Vasmű területén vagyunk, de nem Dunafár tulajdon, csak a terület az. Jelenleg is működik egy hormányzó, ugyanez a technológia, annyiból másabb a technológia, hogy ez egy talán Magyarország egyik legrégebbi hormányzója, tehát nyilván nem olyan körülmények vannak, mint amik lesznek itt ebben a hormányzóban, és amit a hölgy említett itt pont a levegőszennyezés szempontjából a jelenleg nálunk alkalmazott technológia annyiból egy rosszabb, és ezt még a környezetvédelmi kollégák megerősítik, hogy nálunk a fászkádak fölött nem egy zárt térben történik ez a folyamat, amit láttak itt a videón, csak a maga a horgánykád fölött van egy ilyen kámzsa, vagy nem tudom ki, hogy nevezi ezt a, amit láttak, hogy engedtek ilyen burkolatot, ahol elszívjuk mi is, hiszen egyébként, és azt tudom tanúsítani, hogy mind a kemény horgany, mind a horgancsalakot nem is 60, hanem inkább 70-80%-ra a horgany árának el tudjuk adni, és el is viszik tőlünk, elszállítják, gyűjtjük, őrizzük, felhasználják. Egyedül ez a pászlé, ami egyrészt ugye a párolgás kapcsán nyilván okozhat egy veszélyt. Ebben a horgányzőüzemben ez technológia úgy lesz megoldva, hogy gyakorlatilag egy zárt térben történik, és azonnal elszívásra kerül. Mi ezt úgy oldjuk meg, hogy a kádak fölött vannak elszívók, amik nyilván olyan hatásfokkal működnek, még ha állandóan bekapcsoljuk, akkor sem, de állandóan bekapcsoljuk, hiszen nekünk is érdekünk egyébként, hogy ez a savas közeg ne kerüljön minél kevesebb a levegőbe, hiszen ez nem csak az egészséget, hanem minden egyéb dolgot károsít nyilván egy savas közeg az épületben is, úgyhogy ezt megoldjuk, és garanciát erre nem fog önnek biztos, hogy senki sem vállalni, mert nem tud, mert én sem hiába írom alá, garanciát vállalok, hogy nem kerül ki, de a mi üzemünk hát több mint 50 éve működik, eddig olyan elmarasztaló környezetvédelmi tanulmány vagy bármi hatóság által nem történt. Ezt nyilván nem csak Dunaújvárosban, amit sem akarjuk, hogy mondjam, folytat, vagy olyan tevékenységet folytatni, ami környezetszennyező, hiszen hogy visszajutna a mi cégcsoportunkra, ami azért nem, tehát az elég hosszú ideje építette föl ez a cégcsoport a tevékenységet, nem fogjuk ezt kockáztatni. Meg szerintem a János sem, mert nyilván, ahogy ő mondta, hogy az ő pénze is benne van, és a mi meglévő organizmunknak a minden mutatója évente ellenőriznek bennünket. Volt már, hogy szúrópróbaszerű ellenőrzés is volt, egyik alkalommal sem volt gond, és ezt tényleg higgyel, hogy nem célja itt senkinek, hogy a lakosságnak a egészségét kockáztassa. Megmondom, a technológia olyan, hogy egyrészt, ahogy mondta itt a Simon úr is, hogy kikapcsolni elég, tehát ezt nem lehet kikapcsolni, meg nem is célja, hogy kikapcsoljuk, hiszen sok olyan anyag van, amit nem hogy kiengedni nem akarunk, hanem hogy éppen hogy ügyük, mert hiszen ez nekünk egy fontos bevételi forrás. Egyébként a költségeivel az elszállításnak, mert én is látom az üzleti tervet, nyilván számoltunk, de ezek a költségek nyilván bele vannak kalkulálva, ezt nem mi fizetjük ki, hanem a kedves vagy, aki majd hozza az anyagot organizálni, de nyilván a horganyárba ez bele van, vagy a horganyzási árba bele van kalkulálva.
Még egyet, csak oda egy számot keresem ki, tehát egy kicsit közelebb vinni a számokkal talán ezt a problémát. A sósabbnál a kibocsátásra számított érték, amit majd lényegesen is bizonyítani kell, ez óránként 10 dekagram, 1-10 kg. Ez a számított értékünk. Ez azt jelenti, hogy 20, tehát egy 16 órás műszak alatt ugye 1,6 kg-i sósabb kibocsátást jelent ott a kéményen, gőzben. Tehát 1,6 gyakorlatilag egy annyira minimális mennyiség, ugye ez egy viszonylag nagy tömegáramban kerül kidobásra, és ebben van az 1-10 kg óránként. De olyan szinten ezért van is fel tud figulni, tehát nem tud olyan koncentrációt kialakulni, ami a későben. Úgyhogy 90%-os leválasztási hatásfokkal számoljuk, hogy ez az állunk ki, ez a 10%, még akkor is egy 1 kg per órás kibocsátásról beszélünk csak. Tehát ez egy nagyon minimális érték.
Erre a legjobb örülök egyébként, hogy közbeszóltál János, mert tényleg, tehát én úgy tudtam, hogy 73 óta megy az a horganyzó, és 73 óta egy acél szerkezetes csarnokban van, és tényleg nincsen befedve ott semmi. Emellett a kádak mellett emberek dolgoznak nap, mint nap, és 73 óra óta az az épület áll. Ha belegondolnak abban, hogy ez egy veszélyes sósabb koncentrátum lenne, az az épület ott már nem állna. Az emberekről nem is beszélve, hogy nem engednék, hogy ott dolgozzanak.
Nem is tudnak dolgozni.
Nem tudnám.
Igen, de erre visszakapcsolódott. A sósabbnak az a szépsége van ilyen szempontból, hogy az emberek nem gyorsan tudja, hogy nem tudod dolgozni. És sosem a tüdőben pillanatok alatt elkezdi kifejteni a hatását, és gyakorlatilag ha is amennyivel a technológiánál nyitott kádakról beszéltünk, a technológiánál már gondot okoz, akkor az embereken fog először megjelenni. De hát ugye a filmet is láthattuk a svájci emberi, hát ugye a svájci azért azt gondolom, hogy egy kicsit magasabb szinten van, mint környezetbiztonság, mint munkavédelem szempontjából, talán mint a magyarországi viszonyok. De ott is ugye végül azt mondja, hogy minden nélkül dolgoztak a kollégák. Tehát...
Igen, mert itt jól megijesztek ez az embereket, valóban ez tudja okozni a sorsak. A tömény sorsak. Még nem tömény sorsak van, tehát
igen, de ugye pont ezt mondom, hogy hát, hogyha ha bármi történne, akkor már a technológiában történne először az agyom, ami ott problémát okozna. Hát igazából, ha ez ott a zárt csarnokban nem tud semmilyen problémát okozni, és itt is acélszerkezetes csarnokról beszélünk, tehát ugye itt is egy fontos szempont, hogy ne essen szét a csarnok, meg beton szerkezet, amit szintén meg fog marni a sósavarba a pillanatban, hogyha a koncentráció kialakul, hát mindenre monitorozható az, hogy mi az, amit kibocsájtanak. Hát én azért nem félek, tehát nem is kell ezt máshogy nyomogatni. Ha olyan koncentráció van, az meg fog látszani az üzemet, az embereken és a
kibocsájtanak.
De nem tud kikerülni, tehát pont ezt próbálom kihangsúlyozni, hogy nem tud ilyen előfordulni.
Köszönjük! Remélem nem volt túl ijesztő, amit nap. További kérdések. Most tegyük fel a kérdéseket. Még hasonló ijesztő dolgokat tudunk hallani, hogy jól tartani a helyen most. Én tényleg azt tudom elmondani, hogy a hatósági kontroll meg lesz az üzemfelett, ha és amennyiben az engedély kiadásra kerül. Ugye körünkben van a népegészségügynek a képviselője, úgyhogy ugye itt nem csak körzetvédelmi vizsgálatok vannak az adott üzemnél, hanem munkaegészségügyi vizsgálatok is vannak. Nyilvánvalóan a munkavállalók is monitorozva vannak, tehát lehetséges az, hogy olyan munkakörülmények vannak, amelyeknél előfordulhat, hogy a munkavállalóknak az egészsége veszélybe kerül. Nyilvánvalóan nem érdekel ez a vállalkozónak sem, és a hatóságok pedig kiemelten vizsgálják ebben az esetben veszélyesebb technológia esetén, mint ami egyébként a tüzéloldalizás elméletileg. Jó, tehát én ezt szeretném hozzátenni, hogy nem gondolom, hogy ugye szó volt az elején nem csak az eljárás vonatkozásában, hanem a hatóság viszonyában is a jogi személyiségből. Én azt gondolom, hogy egy olyan vállalkozó, aki egy új területen szeretné egy olyan technológiát megvalósítani, amelyik az adott területen még nyilván nem ismert, mert nincs ilyen üzem itt a térségünkben. Az ő részére egy kiemelt kötelezettség az, hogy egy olyan üzemet csináljon, ami minden tekintetben kapcsolattiszta és maradéktalanul nem csak, hogy teljesíti a hatósági elvárásokat, hanem azokat messze nem túl teljesíti. Úgyhogy ha is említem az önérő kiadása kérdő, akkor én ezt várom. No, kérdés. Továbbiakban. Hosszúdik valamit.
Mándori Károly. Nekem így az egy kérdésem lenne, a 50-60 méteres körzetben, akik laknak, kisgyerekesek, idősek, milyen a zajhatás?
Köszönöm.
Itt próbáltuk bemutatni azon az ábrán, amit a zajhatás területről mutattam. Gyakorlatilag a határértékünk a napai időszakban 50 decibel, északi időszakban 40 decibel. Az északi időszakot ilyen fogjuk tulajdonképpen meghaladni, egész biztosan, mert nem lesz működés. Az északi időszak az szempontból, hogy az este 10 órát követően és reggel 6 óra előtti időszak, tehát este 10 óra reggel 6-ig. Ebben az időszakban ugye nem termel a cég. Tulajdonképpen csak azok a részek mennek, ugye, amik a gáz kazánok melyik melegen kell tartani ugye ezt az olvadékot, hát csak ennek van valamennyi zaja. Ugye a hatásterületünket próbáltam bemutatni, ugye, ami a mértéknek a 10%-ára csökkent érték, ezért ilyen alkóterületet. Maga az 55-es határértékkel messze vagyunk alkóterülettől még. Tehát igazából nem lesz jellemző zaj. Ugye ez különböző olyan a 10%-a csökkent, bocsánat, igen, itt jövőben ez 10 decibel.
Határértek minusz 10 decibel az, amit nem
szeretem. Hát ez egy minusz 10 decibel, na, csak kinyögöm el azért lassan, mert nézzék ilyen nekem, nem érzők az első cégben. De lényeg, hogy ugye, ezzel érik el csak a tehát 40 decibelrel a terek határ. De ott is a terek határ, és nem a lakóházat érjük el. Hát ezzel nem kell számolni. Ugye ezt olyan vezetésekkel érjük el, amik zajcsökkentésre alkalmasak. Tehát azokat a kint elhelyezett elszívókat, amik egy kicsit nagyobb zajszintet képviselnek, azokat egy megfelelő védő paramánnal veszik körbe a vállalkozó, majd az építés során is csak a terület így fogok megfelelni a határértéknek. Ugye ezek is bevetve fogják minden egyes üzemnél, amit közel van a lakó területet, most ha megnézzük, hogy Szombathelyen és bárhol, nagyon sok környezetben, ami valahogy közel került a lakó területekhez, ott meg kellett oldani ezt a dolgot, és ugyanezekkel a
technológiákkal. Egyébként, ha csak egyetettek hozzá, mert nekem ez a sok decibel nem sokat mondta, lehet, hogy önöknek igen, de igazából ez a tevékenység nem zajos tevékenység. Tehát itt annyi zajforrás, amikor beoljon egy teherautó, behozza a terméket, azt egy villástargonca le fogja róla venni. Utána, amikor viszik el, akkor lesz egy villástargonca, amit elteszi, arra a teherautóra, és elviszi. És ugye, hál' Istennek, ugye ez egy nagy terület, és erősül nagyon. Tehát ennek a területnek a másik sarkában vagyunk alapvetően, ahol a lakóházak vannak, és elég sok épületet meghagyunk pontosan annak érdekében, hogy az így, az én véleményem szerint, de majd ennek is tapasztalják, nem nagy zaj, még tovább fogjuk azzal, hogy az épületek ott maradnak. De erre bátorítok egyébként mindenkit, hogyha az üzemelés alatt önök úgy érzik, hogy valami zajos, vagy valami nem úgy ment, hogy megy, akkor nyugodtan jelezzék nekem, de persze jelezhetik egyből a hatóságnak is, akik gondolom, hogy kimérik ezeket a dolgokat. De én nem annak vagyok híve, hogy mit mutatnak a számok, meg mit mutatnak a decibelek, hanem alapvetően mi békességben éljünk egymás mellett. Tehát én inkább bátorítanék mindenkit, hogyha valamiféle probléma van, először mi beszéljük meg azt a dolgot, és hát ha tudunk az ügyben segíteni. Ez csak minden területen.
Köszönöm szépen.
Igen. Szóval engem az érdekelne, hogy a lakosság a kis... Jaj, Halász Józsefné vagyok, bocsánat. Bocsánat, igen. Hogy nagy forgalom a mi falunk, tehát nagyon sok jármű van. Hogy milyen sűrűséggel járnak itt a nagy gépek? Mert az nekünk borzasztó lesz. Milyen sűrűséggel járnak?
Igen. Hát erre készítettünk egy számítást. Én most számszeres ideje nem tudom, de a héten már látom, hogy aktívan keresi. Hogy ugye ahhoz, hogy ezt a mennyiségű áru beérkezzen hozzánk, hogy elszállításra kerüljön, ez természetesen forgalomra áll. Egyébként a horgonzó méretét, azt ha meg kell határoznom, ez egy közepes méretű horgonzó. Hogy az előbb említett Dunajvárosi horgonzó, az egy nagy horgonzó, kár méret határozza meg. Nálunk egy 7,5 méteres kár lesz. Ez azt jelenti, hogy általában kapható 6 méteres szállanyagokból készült termékeket lehet itt elhorgonozni. Igazából nekünk főképpen lakossági megrendeléseink vannak. Vannak, meg bízom is benne, hogy lesznek is bőven ipari megrendelések, de az a helyek, hogy túl nagy szerkezeteket nem tud fogadni az üzem. Aztán ez egy másik kérdés, hogy lehet sok kicsit hozni egy nagy autóval, tehát ilyen előfordulhat, és ugye az üzletszakaszjából nekünk az jó dolog lenne, de nem igazán jellemző ez. Nem azt mondom, hogy nincs, mert nem azt kell elképzelni, hogy itt egymást élve járnak a nyerges mondatok, ha azt mondom az üzletszakaszjából, hogy sajnos, itt alapvetően majd lehet látni, honnantól ez egy személyautó húz egy utánfutót, azzal hozza a termékeit, aztán hogy itt látták egy kisebb buszokat, de azt hiszem naponta számoltunk 10+10, tehát 20 darab járművel számoltunk, amiben mindenféle van.
10 darab személyautó, amit mi számoltunk.
Még ahhoz képest érdemes megemlíteni, hogy ezen az úton egy nap, ha benne itt van valami, hogy hány autó
megjel. Egy nap ezen az úton a 2017-es forgalomszállási adatok alapján 298 személygépkocsi, 97 darab kis tehergépkocsi, 23 autóbusz, 5 darab nehéz, közepesen nehéz, 2 darab nehéz és 2 darab pótkocsis terautó, 3 darab nyerges terautó, 13 motorkerékpár és 10 darab lassú jármű. Nyilván ez egy átlagos szám, ez 2015-es mérés alatt, ez nagyjából most is tímen szerintem. Ehhez képest ugye jön 10 darab közepes tehergépkocsi és 10 darab személyautó növekményként. Átlagos.
Nagyon sok jármű alatt valók, tehát egymás tűnik, egymás után mennek a járművek. Kicsit nagyobb, ugye valamit, minden, szóval borzasztó, ami van. És ott nem is figyelnek, hogy a gyerekek vannak, keresztül úton, féltsük a gyerekeinket. Ez csupán azért érdekel.
Forgalomhoz, 40 kilométeres lassú jelvel a faluban. A rendőrséggel állandóan vitában vagyok, hogy miért nem küldenek trafikarcok. Rendőrségi fórumokon mindig szóvá teszem. Igen, most lényeg az, hogy a közút, az útnak az állapota itt a hídnál, illetőleg itt a kultúr mellett, meg az orvosi rendelőkről nagyon rossz állapotú, és hát az ember próbálja ezeket, és amikor mondom azt, hogy hát hogy most is mai nap jöttem lefele az üzem felől, és egy személyautó Solymosék előtt nem kapja el a kormány, jött egy kamion, öt simán összeköztek. Ez ma délután volt. Most erre nekem azt mondják, hogy hát miért nem tartják be? Hát miért nem tartják be? Hát hogyha ha többször jönne a trafikasztó, és elmondanák, hogy megküntettek 50 ezer forintra, vagy bármi, és tényleg a másik előtt a trasztorok. Most egy pótkocsis cukorrépa szállítmány a temető felől kifordult az útra, a mi hídunkat tönkretette. És ez a vállalkozó, mondjuk polgármester, mit törődik vele oszkóból? Semmit. Tönkreteszik. És ezek a kombájn, a kamionok, de ezeknek is megérte, valahol el kell menni. Most a másik az, hogy itt van a közép-európai legnagyobb gabonata, a Oszkóba, és Szlovénia másfelől erre jönnek. Hát hadd ne mondjam, hogy Oszkó végén, amikor beindul az üzem, hogy Oszkó is olyan, mint a határjárás lenne. Oszkó fő utcája, ugyanúgy Pácsony. A legnyugodtabb falu Oszka, ugye, mint Zsászfalu, vagy lehet, hogy már kilátjuk ki vagy fele. Szóval lényeg az, hogy hát a két mellék utcán kezdet is rövid Petőfi utca, meg ott már az üzem, ez a legnyugodtabb utca. Lefedeznek a házfalak. És a KPM igazgatójának 5 éve, most megint írtam, kiküldi a vasvári kirendeltségvezetőt, erre sincs pénz, arra sincs pénz. Hát amikor elmegy egy pótkocsis teherautó, föl lehet venni videóra, vagy stb. Minden, akkor mint a gépuska olyan zajban. Megmondom őszintén, arra gondoltam, jövök Egerszeg felől, a Gabi egyébként ezt neked mondom, hogy ott ki van téve egy ilyen kartonpapírból egy rendőrautó. Aztán megyek be a faluba, mondom egy rendőrség gyorsan, de lényeg az, hogy de nem mindegy az, hogy személykocsi, vagy akármi, és nem őszintén, amikor jöttek egy pár évvel ezelőtt mérni, az illető itt van köztünk, az egyik legrendesebb ember a faluba, és ő futott bele 65-re, meg is büntették. Még az, hogy ez a 40 kilométer, ez kint van, sőt, mondták, hogy ezt le kell venni, mert nem így volt, mondom, ne vegyék be, hogy mégis azért ez valamit visszatartó eleje van. És tényleg, de mondom, nincs ezek a nagy kerekű traktorok, egyszerűen, ha kerülnek egymással, mind tipolják be az árkot.
Már nincs.
De ott már nincs is állok. Most és akkor valahol meg el kell menni egymás mellett. Most ehhez képest én értem a kérdést, tehát, hogy a forgalom növekedése, meg egyéb, az nem olyan jelentős. Annak idején, ugye amikor működött az EFE a járműjavító, tehát itt sok nagyobb forgalom volt, tehát minden nap mentek az állomásra, a felhozók voltak, utána fogadott a vaszerkezeteket.
Bocsánat, hogy az ötletek hozzáfordulást tudunk, hogy annyi személyautó van volt, és most azok valami borzasztó művelnek. Úgyhogy a Dunafának féltem, hogy jön át az úton, mert bot mellett lakunk, és domnak jön fel, és körülnéz a gyerek, amire a postor közepére ér, már a domból fölért az autó, és ott van. Tehát valami borzasztó.
Köszönjük szépen, az üzem. Tervezett üzem környezeti hatásaira vonatkozóan, mert a közlekedést nem ez a fórum mutatott, vagy ez egy jogos.
Hát mindenki tudok is érdekel.
Igen, de az egy másik fórum lesz, tehát ez nem ez. Tehát az üzem, tervezett üzem környezeti hatásaival kapcsolatosan van egy kérdés. Ott az úgy jelentős.
Hajdulából lakossági kérdésem lenne. Hát biztos, hogy környezeti, de talán megkapom rá választ, ha van embert, honnét tervezik a fölvételt.
Mióta megtörtént ez a reklám, amit a polgármester úr említett, nem csak a organizó kereső ügyfelek keresnek minket, hanem érdekes módon egész komoly létszámra jelentkeztek, nálam már bőven meghaladó létszámú jelentkezők vannak, ami nem azt jelenti, hogy mindenki alkalmas ennek a munkának az elvégzésére, de érdeklődés mindenképpen van.
Jó, köszönöm. Aggodalmam a másik irányba.
Munkahelyi fórumon sem tartunk. Tehát a környezeti hatásokra vonatkozóan van egy olyan kérdés, ami nem hangzott el, mert akkor szeretném kérdezni, hogy benne van a környezeti, és tegye fel, mert most ez a fórumon a hivatott. Ha nincsen, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek részvételt. A közmeghallgatásában hangzani át a hatósági honlapok közé fordult emlékezni, az www.zöldhatóság.hu érkezetek kölcsök nélkül, tehát az így nem visszahallgatható, a dokumentációk elérhetőek.
Ha valakinek esetlegesen észrevétele kérdése van, ami nem hangzott el, nem válaszolta meg se a szakértő, se a beruházó, kérelmező, se a hatóság, akkor azt még megküldheti addig, amíg a hatósági döntés meg nem születik. Ha a hatósági döntés megszületik, akkor az hitetlenigazosítás közölve lesz, illetve az ügyfeleknek közölben is kimegy. De ugye akkor már csak a bíróság jogosnak lehetőség van, tudja, hogy a kollégának elmentett. Ha bármilyen kérdés, önökben maradt, nyugodtan keressék a hatósági kollégákat, igyekszünk válaszolni minden felmerülő kérdésekre. Ha most további kérdés nincsen, akkor én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy részt vett. Polgármesteri köszönöm, még egyszer köszönöm a helybiztosítást. Kérem ez oldalából a bemutatót, és akkor ezúttal a közmeghallgatást lezárom mindenkinek az oldal most további szép utat. Köszönöm szépen.